A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Szép délután, szép estét kívánok mindenkinek, ez a nap vendége műsorunk, itt a Trend FM-en. Szántó Martin, a Makronom Intézet vezető elemzője van itt a stúdióban. Köszönöm szépen, hogy ismét eljött hozzánk.
Én köszönöm a meghívást.
Egy nagyon izgalmas és bőséges anyag van előtte. Magyarország a zöld átállás és e-mobilitás bajnok, a főbb trendek és kilátások. Zöld átállás, elektromobilitás, kereslet, kínálat, nyilván elektromos autók, gyártás, trendek, piacok, fogyasztói szokások, energiatárológyártás, járműipar, nagyon sok minden szóba kerül a következő 35-40 percben reményeim szerint. Honnan induljunk, a zöld átállásból érdemes?
Úgy gondolom, igen, a zöld átállás trendjéből. Nem csak a járműipart, itt meg lehet említeni a teljes energetikát gyakorlatilag, hogy ugye zöldre állunk át, és ennek egy része ugye a járműipar. Hát ugye az egyik legnagyobb fosszilis energiafelhasználó maga a járműipar, ugye most kezd elektrifikálódni. Úgy igazán, persze beszélünk már egy jó pár év elektrifikációról, de most úgy azt látjuk, hogy hiába ugye lehet azt mondani, hogy most már lelassult a trend, de azért nem fordult meg. Tehát amikor, miközben a járműipar, a globális járműipar olyan 1-2, max. 3%-kal fog növekedni a teljes járműipar évente. Addig az elektromobilitás, tehát az elektromos járművek üzletága az olyan 20%-kal növekszik évente. Tehát egy óriási potenciál van benne, és ugye azok az országok, akik minél gyorsabban ezt át tudják, ezt az átállást fel tudják venni, és magukévá tudják tenni, azok versenyelőnyből indulhatnak.
Igen, ezt most sokan mondják, meg sokan pedzegetik, és hozzák a számokat, a százalékokat, azt, hogy most megtorpanásnak nevezzük, vagy csökkenésnek nevezzük. Erről majd biztos beszélgetünk majd, hogy itt a piacok hogy viselkednek, a kormányok hogy viselkednek, hogy lehet ösztönözni a fogyasztókat valamilyen módon, hogy ebben a választásban az elektromos mellé tegyük le voksukat, de nem csak elektromos autózásról beszélgetünk, ugye akkor, amikor zöld átállás meg elektrifikáció a téma.
Pontosan, hát például ott van az energiatárolás, ami rendkívül fontos, tehát nem csak az elektromos autókra értendő, ugye az akkumulátorgyártás és az energiatárolás kapacitásának a növelése.
Ez volt az első hullám, ilyen üzemek jöttek ide, ilyen viták voltak, ilyen alapanyagokat, igen, tehát ebben már benne vagyunk.
Ebben már benne vagyunk, és ráadásul a legdinamikusabban fejlődő szektor az egyike az akkumulátorgyártás, 27%-kal nő évente, számos elemzőház szerint. Nyilván most mindenki ugye felkapja a fejét, hogy megtorpant a piac, igen.
És hát jönnek a határidők, bocsánat, amik meg szigorúan közelednek.
Azok meg ott vannak, így van, tehát oké, megtorpant a piac, de a politika, a nemzetközi politika, az egységesen elfogadott klímacélok, stratégiák, ezek nem változtak. Ezeknek be kell érnie, és azt látjuk, hogy igazából még lemaradásban is vagyunk, tehát befektetés lemaradásban. Bizonyos elemzők szerint 120-150 akkumulátorgyár kell világszerte, hogy tudják fedezni azt a fajta keresletet, amit ezek a klímaátállási célok megteremtenek. Tehát további 120-150 a mostaniak mellett. Óriási potenciál van az üzletben, és nem csak az elektromos autókban, ezt le kell szögezni, hogy energiatárolás azért is kell, mert zöld energiára állunk át. Átáll egész Európa, le akar szakadni a fosszilisról, amennyire csak lehet, megpróbál leszakadni, elszakadni tőle, és a szélenergiát, a napenergiát, ezeket tárolni kell. És ugye ezek nem állnak folyamatosan rendelkezésre, és ezért látunk olyan...
Hektikus, igen.
Hektikus, így van, és ezért látunk olyan áramárakat, aki kicsit szemfülesebb, hogy hát negatívba is átmegy, negatív tartományba is átmegy.
A múlt héten erről sokat lehetett hallani, és ez aggályos, ugye?
Ez aggályos, ez nem jó, ezt úgy hívják, hogy energiaár kanibalizmus, fel tudja falni az egész szektor saját magát, minél több napelemet építünk, és minél többször megy negatívba, ez ugye káros lehet az eleges szolgáltatóknak.
Meg a többi szereplőnek.
Többi szereplőnek káros lehet. Tehát jó hangzik, hogy negatívára már. Igazából ezeket tárolni kellene, nem negatívba kellene, hogy átmenjen. Minél alacsonyabb az, annál jobb az ár, viszont ezt tárolni kellene, és akkor, amikor már nem áll rendelkezésre, például nem süt a nap, akkor kell ezeket visszatölteni a rendszerbe, és itt jön képbe ugye az energiatárolás.
Amiért most szintén verseny indul majd, ugye? Ugyanúgy, ahogy az akkumulátor gyárak helye iránt is.
Abszolút mond. Globális verseny, ugye nagyhatalmak próbálják ezt elsősorban kézben tartani. Európában Németország, Egyesült Államok és ugye Kína, Mi pedig ott kulunk a negyedik helyen, a mostani bejelentett gyártókapacitás alapján, negyedikek vagyunk világszinten, Európában pedig a másodikak Németország után.
Hát, hogy hogyan lehet előbbre lépni ebben a sorban, arról is beszélgessünk majd. Elektromos autózás, energiatárolás, akkor mindig ilyenkor előbb szoktak jönni nyilván az alapanyag kérdések, ugye ezek a nikkel, kobalt, mangán, és még van egy, amit nekem fölírtam, de most nem jut eszembe, lítium, és nézegettem azt is, hogy egyébként a fellelhetőségük az általában hol van, hát Chilétől Ausztráliáig, mondjuk nem Magyarországon nyilván.
Abszolút, és nem is nagyon Európában. Igen. Pár dolog van Európában, most elkezdett az Európai Unió ezzel foglalkozni, hogy egyszerűsítse a kitermelési feltételeket, szabályozásokat, tehát elindult egyfajta diversifikáció ezekben a és a lehető legmagasabb önellátás ezekben a nyersanyagokban, de itt azért nagyon fontos az, hogy jobban legyünk azokkal az országokkal, és folytatódjon az a fajta kereskedelem, amit megszoktunk ezekkel az országokkal, hogy ne tegyenek keresztbe. Ugyanis ezek a kritikus nyersanyagok, ezek lesznek a zöldátás alapfeltételei.
Hát ezek az adóász, ez a zöldász. Akinél ez van, az
meg tudja fogni a piacot, így van, és feltételeket tud szabni. Na most önmagában ugye a nyersanyag az még nem, ez csak egy dolog, de ezt fel kell dolgozni, tovább kell komponensekre szedni, alkatrészeket előállítani belőle, majd végül összeszerelni és készterméket előállítani. Tehát ennek van egy hosszú értéklánca. Európa megpróbál minden egyes szegmensbe kapcsolódni, kisebb-nagyobb sikerrel, hát nyilván itt meg lehet említeni Kínának a sikerét, amelyik időben kapcsolt, ha úgy tetszik, mondhatjuk időben kapcsolt, ugye ők kihagyták a belső égésű motoroknak a felfejlesztését, voltak belső égésű motoros autóik ugye kínaiaknak, de nem terjedtek el, tehát nem egy világszínvonal autókról beszélünk.
Igen, megvették a jó európai gyártóktól, akik most emiatt aztán bajba is
pontosan, lehetnek. Kína már 2000-es évek végén már az elektrifikációba gondolkodott, és az elektromos autókba, és óriási fejlesztéseket investáltak ezekbe a programokba, és most ott tartunk gyakorlatilag, hogy 30-40%-os költségelőnyük van, jóval olcsóbban tudják előállítani ugyanazt a minőségű elektromos autót. Ezt nem én mondom, hanem szakértők vizsgálják, és azt mondják, hogy ezek már felveszik a versenyt az európai autókkal. Kínai szempontból jobban kiszolgálják a kínai igényeket, ezért is csökken folyamatosan az európai járműveknek az aránya a kínai piacon, ami egy nagyon nagy probléma egyébként, mert erről is beszéltünk.
Mert régen státuszszimbólum volt.
Hogyne, ráadásul a legfontosabb külpiacuk például a német autógyártóknak a kínai piac, hát ezért is ellenkeznek,
kézzel lábbal tiltakoznak
a büntetővámok ellen, így van, mert hogyha onnan kiszorulnak, akkor nagyon nagy bajban vannak. Nem tudnak másik olyan piacot, amelyik, ahol be tudnak így robbanni ezekkel az autókkal.
Annyi mindent érint, hogy nagyon kell kapaszkodnom, de picit mindig visszamegyek, jó?
Jó, persze.
Az is nagyon izgalmas kérdés, hogy ugye a kínaiak sokkal előbb indultak. És azt akartam kérdezni, hogy igazából a kínai piac előbb fog telítődni, tehát előbb-utóbb ez a hatalmas lendület ott talán lanyhul, és Európának kéne következni. Talán van Igen. is ebben az anyagban egy ilyen utalás.
Így van, most jelenleg Kína vezeti az eladásokat, hát most ha nem veszik Norvégiát, stb. Tehát vannak azért speciális esetek, ahol nagyon magas ugye már az elektromos autóknak az eladási aránya, de alapvetően a nagy régiókat nézve Kína vezeti ezeket a listákat. Ugye nem meglepő módon, amit említettünk is, hogy már korán erre a technológiára, erre az útra léptek rá, igen, és ösztönzőkkel, vásárlói programokkal, tehát ugye támogatást kaptak akik elektromos autót vásároltak, és még olcsóbban megkapták az egyébként is olcsó kínai autókat, tehát
felszívta a piac
pontosan, amit termeltek, és Európa, hát ugye a határidőköz közel át fogja venni a vezetést az arányaiban, mert ugye nálunk van egy fix határidő 2035-re, már nem kellene olyan autónak, vadiúj autónak lejönni a gyártósorról, ami már belső égésű, így van, igen.
Csak egy fél kérdés, mit gondol vezetőelemzőként, marad ez a dátum? Ezt nagyon sokan vitatják, vagy megkérdőjelzik, és azt mondják, hogy kell valami puffer.
Kell valami puffer, mert nem minden autógyártó állna készen erre, és ugye az európai infrastruktúra másik kérdés, hogy ez készen áll-e arra. Ez a jövő kérdése, még azért van egy bő 10 évünk, de, de hogy milyen ütemben fog például az töltőinfrastruktúra kiépülni Európa szerte, mert ugye itt nem csak arra kell gondolni, hogy minden ország a sajátját. Hát azért elmennek az emberek, elutaznak külföldre, akkor nem szeretne kettő autót senki, csak azért fenntartani, hogy évente egyszer utazik külföldre, mondjuk nyaralni, vagy bárhova. Tehát ugye olyan infrastruktúrának kell kiépülni, ami Európa szerte már egy stabil lábat ad ennek a technológiának. És az lesz a fő kérdés, ugye például, hogy meg lesznek ezek a feltételek ahhoz, hogy...
Tehát az infrastruktúra rendelkezésre áll, mert az infrastruktúra,
fontos.
Ha rendelkezésre áll, az a tyúk vagy a tojás, akkor az a fogyasztói igényeket is meglökheti. Majd, mert ha látom, hogy ez biztosított, ha látom, hogy már az ár is közelít, akkor előbb fogok egy elektromosat választani.
A másik feltétel az ár, így van, a másik feltétel az ár. Észbe kaptak most az európai nagygyártók, és rájöttek, hogy hát ugye az autó gyártásnak széles skálája van, hogy milyen árkategóriák vannak, és hát az olcsó árkategóriában nem nagyon van európai elektromos autó, és most kapcsoltak, és elkezdték fejleszteni a lehető leggazdaságosabb modelleket, mert ugye azok a piaci szegmens, ahol most Kína abszolút élmezőnyben van, tehát abszolút vezető pozícióban van, és fel kell venniük a versenyt, hogyha nem akarják kiengedni. Ha nem, hiába az olaszok is tiltakoznak, ugye, hogy jöjjenek a kínai autók, ugye ők nagyon sokat veszítenek, nincs kínai piac. Viszont mondjuk tegyük fel
ellentétben a németekkel,
de azért ott vannak az olcsóbb modelljeik, amivel ki tudják szolgálni az európai piacot, és ezt el tudják veszíteni, hogyha jönnek a kínai elektromos modellek.
A konnektivitásról még nem beszéltünk, csak még úgy eszembe jutott, mert önnél van a tudás, nekem meg nagyon sokféle beszélgető társam riportalanyom van, én meg ezeket tudom összecsipegetni. Amikor valaki, aki ért hozzá, és azt mondta, hogy mondjuk egy Teslában kínai akkumulátor dobog, hát akkor onnantól kezdve mindenki mindenkivel abszolút. Van, és mindenki ellen. Tehát nem ilyen egyszer, hogy én most lezárom a határokat, nem. És nem jöttök be, vagy rátok nyomok 36% vámot.
Abszolút, annyira összefonódott már a technológia. Ugye itt most ezek a vámoknak ugye a legfontosabb célja, hogy magát a márkát, a kínai márkákat próbálják el lehetetleníteni, a végső, tehát a brandet, de azért ezek a, ahogy mondtad is, az akkumulátorok már ott vannak ezekben az autókban. A debreceni BMW gyárban is CATL, ugye ez egyik legjobb árérték arányban és a legjobb technológiát használó kínai gyártónak az akkumulátorai lesznek benne. De ugyanígy a Teslát is, ahogy említetted. Európában többnyire a Kínában gyártott Teslák kerülnek, nem az amerikai Teslák, tehát a Kínában gyártott Tesla modellek kerülnek kínai akkumulátorokkal. Tehát olyan össze van fonódva a piac, hogy itt a politika próbálja szétszálazni, igen, a vállalatok pedig ennek nagyon
bogok,
nem örülnek.
Komoly bogok vannak ott alul, igaz, nagyon nehéz szét.
Abszolút, szedni. Abszolút.
Megint vissza egy ilyen beszélgetős élményemhez, ingatlanfejlesztők elég gyakran megfordulnak itt ebben a műsorban, meg más műsorokban is nálunk a Trend FM-en. Hát energiainség van itt például a Váci út környékén, Mázi irodaházakban. Nem úgy van az, hogy azt mondják, hogy akkor én most ebbe a mélygarázsba 50 töltőt létesítek, mert nincs annyi energia. Nem áll, lehet, hogy energia van, csak nem tud odajutni valamilyen módon. Tehát ez az energiatárolás, hogy visszakanyarodjak megint az autóktól, tehát itt még nagyon sok mindennek össze kell állni ahhoz, hogy ez...
Nagyon soknak, ráadásul ugye a hálózatok, az egy nagyon-nagyon jó kérdés, a hálózatok készen állnak-e? Nem mindenhol állnak készen, és nagyon érdekes, hogy itt a Európának az előnye, a hátránya is, hogy nálunk nagyon hamar ugye kiépültek mindenfelé a hálózati infrastruktúrák, míg később, nem, tehát máshol, a világ más tájain sokkal később épültek, és azok már fokkal modernebbek, terelhetőbb hálózatok, itt pedig a hagyományos hálózatokat
bizony. Egy nagy, és onnan leosztom
egy
ezer
nagy, és onnan leosztom
most már ezerből kell vissza.
Kell vissza, pontosan. Tehát itt egy teljes átalakulás, tehát ez is a zöld átállásnak a része, hogy a hálózati infrastruktúrába kell befektetni, és óriási pénzeket. Bizonyos elemzői számítások szerint, csak mondok egy nagyon durva számot, az Egyesült Államokban 1000 milliárd dollárt kellene a hálózati infrastruktúrába visszafektetni, hogy a teljes, tehát hogy a zöld átállás, és itt nem csak a töltőinfrastruktúrára beszélek, hanem a napelemek, szélerőművek, stb., hogy az fel tudja venni azt a kapacitást, amit megtermelnek például a háztartások, a kis naperőművek, stb.
Fel tudja venni, tárolni tudja, és vissza tudja
és
osztani
vissza
a megfelelő
tudja
időpontban.
Osztani. Pontosan, tehát óriási pénzek hiányoznak még ebből a szegmensből. Ez is ugye feltétele annak, hogy átálljon, és a klímacélok megvalósuljanak, és a világ átálljon a zöld energiára.
Picit az árakról is, ha már előbb belecsipítés az árakba, meg a fogyasztó igényekbe. Ugye? Azt is olvastam ebben az anyagban, hogy tulajdonképpen az európai gyártóknak azt is kéne pontosan tudni, ha elektromosban gondolkoznak, meg elektromobilitásban, hogy a kínai vagy más piacokon a fogyasztó mit akar. Hol lehet még valamit letenni az asztalra a kínai gyártókkal szemben, akik otthon játszanak, és nagyon jól ismerik már a közönségük.
Ez nagyon érdekes, igen, tehát szintén elkezdtek rájönni, hát most már nagy lemaradásban vannak a nyugati gyártók, de rájöttek arra, hogy bizony fel kell mérni az igényeket. Nem ugyanaz az igénye például egy kínai átlagos fogyasztónak, mint egy európainak. Már alapból a korkülönbség is nagy. Egy átlagos európai új autóvásárló 50-60 év körül mozog, még Kínában ez jóval alacsonyabb, ez a korhatár. Tehát teljesen más igények vannak, és az is hátráltatja természetesen őket, hogy nincs a teljes értéklánc a kezükbe. Mi például most mondok egy példát, a BYD gyakorlatilag a bányászattól, saját bánya tulajdonjoga van, bányászattól a szoftverfejlesztésig mindent az autójában ő csinál. Na ilyen egyik német, sőt, hát egyik európai.
Rajnak a lítium kincsen, ugye? Kína, ott van az
ott vannak, így van, így van. Így van, de főleg...
Csak ha már a bányát.
Igen, Dél-Amerikában például tipikusan a lítium bányákban a kínaiak a legnagyobb befektetők. Nem véletlenül próbálják ugye minél jobban saját kézben tartani a teljes értékláncot, és ezért is van ez a 30-40%-os költségelőnyük, nem beszélve persze a munkaerőköltség is, hogy alacsonyabb, vagy az energiárak is alacsonyabb a
Kínában. És nagyon komoly adózási, ugye, segítséget is ad van, az állam.
Van,
tehát...
Így van egy hátsó, tehát egy megtámogatása a piacnak, és ez főként a vásárlói oldalról. Erről most próbálnak leállni, aztán mindig vissza-vissza kúszik, amikor kicsit visszaesik az eladás.
Mert hogy Európa ezt reklamálja.
Ugye Európa ezt reklamálja, igen, hogy ipartámogatással próbálja kínaiak. Na most, akinek erre azt válaszolták, hogy igen, akkor nézzük csak meg, hogy Európa milyen ipartámogat, hát nézzük a mezőgazdaságot, közös agrárpolitika. Hát ott aztán ömlik a pénz az agráriumba, hát akkor nézzük meg a tejtermékeket és a húsipari termékeket. Tehát ez az elég kétélű fegyver az, hogy én azt mondom, hogy te támogatod az iparodat, ezért vámot vetünk ki, ja, hogy van olyan személyes, ahol én is támogatom.
Abban például visszaüt a
pinga. Persze, és ráadásul egyik legnagyobb piac ugyanúgy például a tejtermékeknél is, és a spanyol sertéshúsnál például a kínai.
Proaktív iparpolitika. Ide is eljutunk majd a beszélgetés második felében. Jó, meg abban segítsen majd, hogy, meg bocsánat, mert már tegeződtünk igen, egyszer, igen. Köszönöm, hogy megbeszéltük a műsorát, csak én mindig visszacsúsztam, bocsánat, a magázásba. Szóval, hogy itt Magyarországnak hol van játéktere? Mert ahogy hallgatlak, az jut eszem, hogy ez, mint amikor a malom játékban lerakjuk, vagy a górám, tudom, a köveket. Ugye itt mindenki mindenhova rakja, a kínaiak mindenki rak mindenhova. De hogy most Magyarországnak hol van potenciál? Mert ugye a tanulmánynak a címe, a Makron Intézet tanulmánynak a címe, Magyarország a zöld átállás és elmobilitás új bajnoka, fő trendek és kilátások.
Nagyon, nagyon fontos, hogy diverzifikáljunk. Én nem szeretném temetni, és nem gondolom azt, hogy a német járműipar az most a saját sírjátása, de igen is látni, hogy új szereplők megjelentek, és Németországnak fel kell kötnie a nadrágszíjat, hogyha ezek a versenybe akar szállni. A legjobb lehetősége Magyarországnak jelenleg az, hogy mindenfelé nyit. Tehát nyit a keleti piacok felé, nyit a keleti partnerek felé, nyit az új belépők felé, mint például a Szegeden épülő BYD. A kínai gyártóknak fontos ugye az európai piac, most már nem, tehát ugye látjuk ezt a trendfordulót, sőt, hát tavaly évben volt olyan, hogy több autó érkezett Kínából, ebben benne vannak az európaiak is, tehát nem azt mondom, de akkor is, tehát látjuk azt, hogy több autó jött már be Kínából Európába, mint Európából Kínába. Amire eddig nem volt példa, ez egy trendforduló, és erre a trendre minél hamarabb fel kell ülni, minél hamarabb meg kell ezt a trendet lovagolni, ahhoz, hogy ezt előnyt tudjunk ebből kovácsolni, gazdasági előnyt. De ugyanígy akár a dél-koreai akkumulátorgyártók is, hogy ide jönnek. Tehát akkumulátorokért mindenki harcol, nem? Ilyen a Németországban is építik sorra a gyárakat. Franciák is próbálkoznak.
Hát igen, ahogy mondtad, hogy kell még 150 gyár Európában.
Így van, ahhoz, világszerte kell 150 gyár, de ezeket, tehát óriási üzemekről beszélünk. És Németország is küzd. Németország is próbálja bevonzani azokat a lehetőségeket, hogy látja a zöld átállási célokat. Muszáj egyszerűen egy olyan járműipari ökoszisztémát kiépíteni, ami már nem a belső égésűekről szól. Tehát itt egy óriási technológiai ugrásról beszélünk, még hogyha a maga a technológia ránézés egy egyszerű dolognak tűnik, akkor is teljesen más, másfajta ipar kell hozzá, mint amit megszoktunk.
Másfajta szolgáltatás, másfajta, minden más. Tehát, azon gondolkoztam, hogy nem csak a motor változik, hogy mi dobog a kaszniban, és a benzinkúton lehet, hogy most nem benzint vagy petrolmat fogok, igen, hanem most már rá, de még ezen kívül millió más dolog kell.
Millió más.
A tárolás, az eljuttatás.
Így van. Újrahasznosítani, például az akkumulátorokat vissza kell venni, újrahasznosítani, tehát hogy ennek is ki kell építeni a teljes protokollját és a teljes iparágát gyakorlatilag az újrahasznosításnak. Most már azért olyanokat állítanak el, olyan akkumulátorokat, amelyeket azért újra tudnak 90x% felhasználás mellett, majdnem 100%-os felhasználás mellett. Alig van veszteség, így van, és azokat újra piacra lehet.
És az is fontos lesz, mert nem elég, hogyha akkugyáron van, hanem ha nincs tárolás, ha nincs feldolgozás, hogyha ez mind nincs mellé, akkor az önmagában kevés. Akkor ezzel, igen, folytassuk majd, jó, hogy itt hol van játéktér, hogy lehet itt Magyarország bármilyen szinten bajnok, mert nyilván ez a egyik legizgalmasabb kérdés. GDP hány százalékát hozza?
Szűken 5-6 százalék a járműipar, de ugye ehhez azért kapcsolódnak egyéb iparágak, tehát azért egy ilyen 10 százalékra nyugodtan lehet tenni a GDP-ben.
És az nem kevés, szemmel látható százalék. Köszönöm, mindjárt innen folytatjuk a nap vendége műsort. Szantó Mártin, a Makronom Intézet vezető elemzője van itt a stúdióban.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.